Szeretettel köszöntöm a testvéreket Isten igéjével. Én pedig szüntelenül remélek és folyton dicsérlek téged. Igazságodról beszél a szám és szabadító tetteidről minden nap. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézustól. Amen. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Mennyei édesatyánk, valóban te vagy a mi teremtőnk, megtartunk, üdvözítünk, fő orvosunk, minden forrásunk te belőled fakad. Így állunk meg előtted most is, a délutáni órán. Tudjuk azt, hogy az életünk a te kezedben van, és ott van a legjobb helyen. Köszönjük, hogy ennek az áldásait tapasztalhatjuk naponta. Imádkozunk az előttünk álló hétért is. Te járj előttünk, te vezess bennünket. Segíts pihenni, felüdülni, munkáinkban helytállni. És add, Urunk, hogy ha ez kedves előtted, egy hét múlva hadd tudjunk újra együtt lenni. Vágyakozunk arra a békességre, amiről délelőtt hallhattunk, ami csak tőled származik. Vágyunk arra, hogy ne csak bennünk legyen békesség, hanem a környezetünkben is. Segíts ennek eszközének lenni. Imádkozunk, Urunk, most így, légy velünk és lelked által azt az üzenetet add, amire szükségünk van. Köszönjük, hogy heteken keresztül tanulmányozhattuk a boldog mondásokat, most ennek a végén add, Urunk, hogy mindez összeálljon a fejünkben, a szívünkben, és hadd menjen át a gyakorlatba, a te dicsőségedre. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom Máté evangéliumából az 5. rész 10., 11. és 12. verseit. Jézus mondja, boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Eddig tart az alapige, foglaljunk helyet. Az utolsó boldogmondáshoz érkeztünk el. A délelőttivel szöges ellentétben áll, hiszen akkor az Úr Jézus a béketeremtőket, a békességre igyekvőket nevezte boldognak, most pedig az üldözést elszenvedőket. Békességteremtés és szenvedés, üldözés, úgy tűnik, hogy ezek egymással szöges ellentétben álló dolgok, valójában viszont sokszor együtt járnak. Sőt, Jézus Lukács evangéliumában a 6. rész 26. versében azt mondja, jaj nektek, amikor mindenki jót mond rólatok, mert ugyanezt tették atyáik a hamis prófétákkal. Jaj nektek, ha mindenki jót mond rólatok, ez logikailag is megállja a helyét. Ha ezt nem a Szentírásban olvasnánk, akkor is igaz lenne, mert ha valakiről mindenki mindig jót mond, akkor az azt jelenti, hogy az illető hazudik. Ez teljesen biztos. Vagy valakinek, vagy mindenkinek hazudik, hiszen ha két ember egymással ellentétes véleményen van, és mind a kettő kifejti nekem a véleményét, és én mind a kettőnek azt mondom, hogy igaza van, akkor nyilvánvaló, hogy valakinek lódítottam. Mégis miért üldözik egyáltalán a keresztjéneket? Mi kárt okoznak? Miért haragszanak rájuk? A délelőtti igehirdetés után egyébként az egyik gyülekezeti taggal pont erről beszélgettünk, hogy mi lehet ennek az oka. Ő elmesélte, hogy a családjában van ilyen probléma, nem tudja egy családtag hova tenni, hogy ő az életét az Úrnak adta, hogy neki most már végtelenül fontos az, hogy itt legyen az Isten tiszteleteken, hogy szolgáljon a gyülekezetben, és így tovább, és hogy mondja, hogy nem érti, mivel hogy úgy érzi, sokkal jobb ember lett, mint előtte volt. És hogy mégsem örülnek ennek. Mi lehet az oka? És valóban kérdés, miért ellenséges velünk a világ? Hát kinek ártanak a keresztjének? Több felelet található erre a kérdésre. Hármat hozok röviden. Az első az az, ami a tábornak is a témája volt az első este, vagyis az első délelőttön, azért, mert mások. A keresztény emberek mások. A tömeg ember ezt nem tudja elviselni. Plutarkosz mondja Arisztidészről, megszavaztatták az aténiakkal, hogy száműzzék-e őt. És egy analfabéta, írni-olvasni nem tudó, éppen Arisztidészel töltette ki a papírt, hogy száműzzék őt. Erre megkérdezte ettől a férfitől Arisztidész, hogy te ismered egyáltalán, hogy kiről van szó? És azt mondta, hogy nem. De utálom, hogy a neve elé mindig oda teszik, hogy igazságos. És tényleg száműzték. Nem tudják a keresztényeket sem elviselni, nem tudták elviselni, mert nem imádták a bálványokat, nem paráználkodtak, mert képesek voltak akár rabszolgákkal is házasságot kötni, hogyha egymást szerették, és mind a ketten az Úr Jézust. A keresztény ember más, mi is mások vagyunk. Nem megy, hogy mi lopjunk, csaljunk, hazudozzunk, úgy, mint az, aki egyáltalán semmit nem tud az Úrról, és számára mindez nem bűn, hanem logikus döntés. Mi a megoldás? A római birodalomban, hogyha tűz volt, ha árvíz, sáskajárás, azonnal a keresztényeket lökték az oroszlánok elé, azt mondták, ők a hibások. Ő miattuk van ez a csapás rajtunk. Pedig a keresztények imádkoztak ezeknek az elmúlásáért. És ez ma is így van, hogy sokan nem tudják ezt elviselni, hogyha valaki másképpen gondolkozik, másképpen él. Ebből következik a másik ok, ami miatt sokan nem szeretik a keresztényeket, hogy ők emlékeztetnek. Emlékeztetik az embert, az embereket, hogy kik ők valójában. Felhívják a figyelmet, mint egy tükröt tartva eléjük, hogy milyenek vagytok. Meg lehet látni egy igazán komoly keresztény embernek az életében azt, hogy valaki milyen mocskos, stiklikkel teli életet folytat. És ez rossz. Ugye mi tudjuk, hogy ostobaság lenne a tükröt összetörni azért, mert ha reggel belenézünk, kócosnak látjuk magunkat. Nem a tükör a hibás, az csak megmutatja, hogy mi a helyzet. De mégis a keresztényeket sokan pont ezért nem szeretik. Mert egyszerűen irritáló, hogy tulajdonképpen nekem is így kellene viselkedni. De nem teszem. A harmadik ok a békességszerzés, amiről délelőtt volt is szó. Békességszerző, békességre igyekvő, nem mindig kifizetődő ilyennek lenni. Délelőtt elmondtam az istentiszteleten azt, hogy egy alkalommal egy lánynak a segítségére siettem, akit 4 vagy 5 fiú ráncigált, és a lány az telitorokból kiáltott segítségért. Oda mentem, hogy segítsek, és a lány rögtön rám támadt. Elkezdett velem kiabálni, és rám uszította a fiúkat. Úgyhogy igencsak inalnom kellett menekülni. Pedig azért mentem, hogy békességet teremtsek. Vagy olvastam, hogy az egyik gyerek megverte a másikat, vagy összeverekedtek, ezt meglátták az anyukák, ők is jól összevesztek, majdnem egymásnak is mentek, hogy ők is összeverekedjenek. Egyre jobban kiabáltak egymással, és akkor az egyik anya felkapta a gyerekét, hogy ő most elszalad vele az orvoshoz, látleletet felvenni. Felkapta a gyereket, és a gyerek az ölében intett a másiknak, hogy ha hazajöttem, akkor majd játszunk. És az anya annyira mérges lett ettől, hogy már is kibékültek a gyerekek, hogy nem segítenek neki haragudni, hogy földhöz vágta a gyereket, még nagyobb baja lett, mint a verekedéstől. Hát ezek nem pozitív dolgok, amiket eddig hallottunk. És Jézus mégis azt mondja, hogy boldogok. Boldogok azok az emberek, akiket üldöznek. Hát mi ebben a boldogság? Nem a verésnek, a kötekedésnek örül, mondja Jézus, nem erről beszél, hanem annak, hogy az ember nyugodtan fekhet le, mert bármit is tettek vele, ő Jézusnak engedelmeskedett, és tudja, hogy jót tett. Tudja, hogy ha ma elköltözik ebből a világból, akkor is jutalmat kap. Boldog, mert az élete Jézusé. Az üldözés, a kötekedés velejárója a hívő életnek mindenütt. És azt is lehet mondani, hogy az üldöztetés, a kötekvés az egy jele is, vagy mértéke is annak, hogy az ember jó úton jár. Az apostolok cselekedetéről írott könyvben az 5. fejezet 32. versétől ezt olvassuk, bizonyára ismerős lesz ez a történet. Amikor ezt meghallották, dühükben a fogukat csikorgatták, és arról tanácskoztak, hogy végeznek velük, mármint az apostolokkal. De felállt a nagy tanácsban egy farizeus, név szerint Gamáliel, az egész nép előtt tiszteletben álló törvénytudó, és megparancsolta, hogy egy kis időre vezessék ki ezeket az embereket. Azután így szólt a nagy tanácshoz. Izraelita férfiak, jól gondoljátok meg, hogy mit akartok tenni ezekkel az emberekkel, mert nem is olyan régen felkelt Teudás, és azt állította magáról, hogy ő valaki, csatlakozott is hozzá, mint egy 400 ember, de végeztek velük, akik pedig bíztak benne, azok mind elszélettek, és ügyük semmivé lett. Azután felkelt a galileai Júdás az összeírás idején. Sokakat állította maga pártjára, de ő is elpusztult, akik pedig bíztak benne, azok is mind szétszóródtak. A mostani esetre is azt mondom, hagyjátok békén ezeket az embereket, és bocsássátok el őket. Mert ha emberektől való ez a szándék, vagy ez a mozgalom, akkor úgyis megsemmisül. Ha pedig Istentől való, akkor úgysem tudjátok megsemmisíteni őket, és még úgy tűnhetne, hogy Isten ellen harcoltok. Azok hallgattak rá, behívatták az apostolokat, megveredték őket, aztán megparancsolták nekik, hogy ne szóljanak Jézus nevében, és elbocsátották őket. Ők pedig örömmel távoztak a nagy tanács színe elől, mert méltónak bizonyultak arra, hogy gyalázatot szenvedjenek az ő nevéért, és nem hagytak fel a naponkénti tanítással a templomban és házanként, és hirdették, hogy Jézus a Krisztus. Itt megmutatkozik a szó legszorosabb értelmében, hogy az apostolok azt mondták, mint egy büszkék voltak rá, hogy őket megverték Jézusért. Hogy méltók voltak erre, hogy szenvedést viseljenek Krisztusért. Ez már egy más mértéke a szenvedésnek. És ha az ember tudja, hogy tényleg ő miatta szenved, tisztán Jézusért, és nem az önzősége miatt, vagy az ostobaságáért, akkor az valóban dicsőség. Sajnos azonban vannak, akik a fafejűségük miatt szenvednek. Ez nem ugyanaz. Vannak, akik fafejségük miatt szenvednek, és nem Jézusért. Például azt mondják, hogy ők hívők, és a hitükért üldözik őket. De ha valaki nem ér be a munkahelyére, ha valaki nem végzi tisztességesen a munkáját, hanem mindig ide-oda csalingázik a munkahelyen, és mindenkivel beszélget arról, hogy mi volt az Isten tiszteleten, vagy hogy mit olvasott a Bibliában, ahelyett, hogy végezni a munkáját, akkor nem kell csodálkozni rajta, hogy a főnöke állandóan birizgálni fogja, és a végén kiteszi. Nem a hitéért fogják kitenni, hanem azért, mert nem végezte el a munkahelyét a munkahelyen, ahol fizetést kap. Nincs megtiltva egy munkahelyen, hogy beszéljen Jézusról, de nem a munka helyett kell, hogy beszéljen Jézusról. És nem helyes, amikor valaki Jézus nevében úgy gondolja, hogy ő rá nem vonatkoznak ugyanazok a szabályok, és ő kezeli lazán a határidőket, és így tovább. És vannak, akik mindezt, a trehányságot, a lustaságot, a lazaságot, azt úgy állítják be, hogy hát engem a hitemért üldöznek. Nem erről beszél Jézus, hanem arról, amikor tényleg tisztán, nettón az én hitemért bántanak. Péter apostol mondja, jobb ugyanis, hogyha Isten úgy akarja, akkor inkább a jó tetteikért szenvedjenek, mint sem a gonoszságaikért. És tényleg nem mindegy, miért szenved valaki. Valaki a kompromisszumra való képtelensége miatt, vannak ilyenek is, azt gondolja, igazam van, és a legkisebb dologba se lehet eltántorítani, csak mondja meg, mondja a magáét, rendíthetetlen, nem lehet vele mit kezdeni. Mondja, üldöznek a hitemért, vagy lusta, vagy trehány, nem a hitéért van mindez. De amikor valaki mindent megtett, hogy békességet teremtsen, csak azt mondja, a bűnbe viszont nem vagyok hajlandó belemenni, és ezért üldözik, na az mondhatja, mint az apostolok is, áldott legyen az Úr, hogy méltónak ítéltettem. A verésre, az üldözésre. Nézzünk Krisztusra, aki értünk szenvedett, és ha elkerülhetetlen, akkor vállaljuk inkább a szenvedést ő érte, ő rá nézve, és vállaljuk a másikért is, ha szükséges, a másik helyett. Végül pedig hallgassunk meg egy nagyon jó összefoglalást John Stott-tól az egész boldogmondásokról, nagyon tanulságos a számunkra, ahogyan összeáll a kép, miről is akar beszélni Jézus összességében a boldogmondásokban. Hiszen emlékszünk rá, majdnem minden egyes istentiszteletet ezzel kezdtünk, logikátlan a kijelentés. A boldogmondások szemléletes képet festenek Krisztus tanítványairól. Látjuk őket, amint Isten előtt térdre hullva elismerik lelki szegénységüket, és siránkoznak felette. Ezért szelídek és gyengédek mindenkihez. A becsületesség arra kötelezi őket, hogy ugyanolyannak látszódjanak az emberek előtt, mint amilyenek Isten színe előtt. Mivel éheznek és szomjaznak az igazságra, nem törődnek bele bűnös voltukba, és arra törekszenek, hogy növekedjenek jóságban és kegyelemben. Majd a világban, az emberek között látjuk őket. Istennel való kapcsolatuk nem távolítja el őket a társadalomból, nem szigetelik el magukat a világ fájdalmától. Éppen ellenkezőleg, az élet sűrűjébe vetik magukat, és irgalmasok azokkal, akiket a harag és a bűn sújt. Átlátszóan tiszták minden megnyilvánulásaikban, és mint béketeremtők mások épülésére szolgálnak. Ennek ellenére buzgalmukat hála helyett többnyire ellenségeskedés fogadja. Gyalázzák, bántalmazzák és üldözik őket, mert igazságban járnak és közösséget vállalnak Krisztusban. Ilyenek tehát a boldogok. Kedvesek Isten előtt és emberileg is kiteljesednek. Jézus értékrendje és mércéi szöges ellentétben állnak a világ által elfogadottakkal. A világ nem a szegényt, hanem a gazdag ember tartja áldottnak anyagi és lelki vonatkozásban egyaránt. A világ nem a bűneit mélységesen megbánó és elsirató, hanem a gondtalan és sikeres embert látja boldognak. Nem a szelideket és alázatosakat, hanem az erőseket és a pimaszokat. Nem az éhezőket, hanem a jól lakottakat, azokat, akik a maguk dolgával törődnek, nem pedig azokat, akik még mások terheit is magukra vállalják, és jó cselekedetekkel, irgalmassággal és béketeremtéssel törtik drága idejüket. Azokat nevezik boldognak, akik számára a cél szentesíti az eszközt, nem pedig a tiszta szívűeket, akik nem hajlandók feladni becsületességüket, a magabiztosokat és a népszerűeket, akiknek minden könnyen megy, nem pedig az üldözés szenvedőket. Nagyon jól láthatja az író, hogy micsoda különbség van a világ által boldognak mondottak, és a Jézus által boldognak mondottak között. Ilyen módon látható a különbség, de látható majd az is, mi lesz a vége a mi életünknek és azoknak, akik nem engedelmeskednek a kegyelemnek. Nagyon fontos azonban, hogy olyan módon tudjuk megélni hitünket, hogy az vonzó legyen, és minél több ember vágyakozzon ehhez a Krisztushoz, akitől mi is új életet kaptunk. Adja az Úr, hogy ilyenek lehessünk. Amen. Úr Jézus, érezzük azt, hogy bár heteken keresztül hallottunk a boldogmondásokról, 9 igehirdetést hallottunk, mégis hiányérzetünk van. Egyrészt valahol érezzük azt, hogy ennél még sokkal több, még sokkal mélyebb ez a néhány mondat, ennek a lényege, az értelme. Másrészt pedig érezzük azt, hogy bár sok mindent megtanultunk, de ebből nagyon-nagyon keveset valósítottunk meg azóta is, és a mai napon is. Kérünk téged, Urunk, hogy bocsáss meg nekünk ebben, és engedd meg, hogy ha más nem, akkor a boldogságra való vágyakozásunk, törekvésünk minél inkább hajtson bennünket az igédnek való engedelmességre. Egyértelműen látjuk, hogy tényleg azok a boldogok, akik akaratod szerint élnek. És látjuk azt, Urunk, hogy a világ egy teljesen más képet fest elénk, de azt is látjuk, hogy inkább élvezetnek, inkább örömnek, inkább vigalomnak lehet nevezni azt, amiben mások úgy gondolják boldogságukat megtalálták, mint sem igazi boldogságnak. Tudjuk azt, Urunk, hogy a boldogsághoz vezető út is sokszor könnyekkel terhes, fájdalmakkal szegélyezett. Kérünk, ne spórolhajuk meg ezeket az utakat, és adj nekünk vágyakozást arra, hogy így lehessünk a Te hűséges gyermekeid. Kérünk Téged, Urunk, vigasztald azokat, akiknek vigaszra, lelki támaszra van szükségük. Erősítsd a testi betegeket. Légy azokkal, akiket rendkívül megterhel ez a változékony idő. És könyörgünk, Urunk, egész gyülekezetünkért, újítsd meg szívünket, életünket, és töltsd be bennünket lelkeddel. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.